Sziasztok, ez az Arcane-es dupla adásunk második része. Ha még nem hallottátok az első részt, akkor ezelőtt, az epizód előtt meg tudjátok hallgatni. A sorozatról továbbra is spoileresen beszélgetünk.
Következő karakterünk Silco. Én őt nem szerettem kifejezetten, meg kell, hogy mondjam. Én azt tudom róla, hogy sokan nagyon-nagyon szerették, és sokan nagyon jó gonosznak tartották, mármint, hogy idézőjelben gonosz karakter. Hát végül is gonosz karakter. Gonosz, abszolút gonosz, de hogy egy izgalmas gonosz karakter volt. Én különösebben nem szerettem, nekem néhol nagyon már ilyen túl gonosz akart lenni, de egyébként azt hozzá kell tenni, hogy tényleg egy jó sztorival indít, tehát, hogy szerintem nagyon izgalmas, hogy Vendőrrel szembeállítják, hogy a Vendőr valamilyen szinten meghátrált, és a Silco meg egyszerűen végül is valamilyen szinten túlzásba esett, de mégiscsak az Undercity-nek az érdekeit képviseli, és emiatt végül is tényleg teljesen indokolt az, amit ő csinál, csak hát nyilván gyerekekkel meg beszéljünk róla szerintem, hogy ez mennyire oké.
Én azt az oldalt képviselem, akik szerint a Silco egy nagyon jól megírt gonosz, és nekem pont azt tetszik benne, hogy gonosz marad. Tehát én nem szoktam a rajongója lenni se azoknak a fajta gonosz karaktereknek, akik ilyen üde-hüde gonosz vagyok, és akkor ennyi az én karakter trópom. Annak a gonosz típusnak sem szoktam a rajongója lenni, aki pedig ilyen kap valamilyen redemption sztorit közben, tehát az van, hogy de azért megérthetőek az ő céljai is. És a Silco-nál például ebbe a hibába szerintem nem esnek, mert egyáltalán nem megérthető azért, amiket csinál. Tehát ő azért ott nyomorba taszít embereket, ugye ezt a Shimmer nevű helyi drogot terjeszti, és oké, szeretné, hogy független legyen Zon városa, meg népe, de azért mindenképpen ambíciói vannak, hogy azért az ő uralma alatt. Tehát egyrészt ezek is ott vannak benne, másrészt szándékosan teátrális monológiai vannak, amelyikben látszik, hogy ő azért egy nagyon egoista és beképzelt ember, aki mindent maga köré épít, tehát hogy mert én ezt átszenvedtem, mert én ezeket éltem át, és akkor ezt bemutatom. Amiben viszont érdekes az, hogy ugye végül ugyanaz történik meg vele is, mint Vanderrel, csak annyi a különbség, hogy a Vander az idősebb volt nála, és ezért ő már akkor, amikor szemben álltak, akkor már abban a pozícióban volt, hogy ő megértette azt, hogy vannak dolgok, amik fontosabbak ezeknél, mint a hatalom, meg mint a mások érdeke, város érdeke és függetlenség, és helyette ő a lányait választotta, és a Silco-nak szerintem a legjobb karakterpillanat az, amikor ugye a Vandernek a gyakorlatilag általa megölt volt barátjának a szobránál beszél arról, hogy most már értem, hogy mind mentél keresztül. Tényleg ez a legnagyobb kín, amit át lehet élni, amikor van valaki, akiért annyi felelősséget érzek, hogy nem vagyok képes máshogy cselekedni, mint az ő érdekeit nézni, ugye ez a Jinxnek a karaktere. Ezzel szemben, amit ti is mondtatok, ezért egy nagyon toxikus kapcsolatuk van a Jinx-szel, és azt szerintem meg szintén ráerősít arra, hogy hiába apa figurája a Jinxnek, attól azért, hogy nem egy jó apa figura, ő a saját képén belül a legjobb, ami ő képes lenni, és hát ő ennyire képes, mert ilyen élete volt, ez történt vele. Tehát szerintem egy nagyon rétegelt és tök jól megírt karakter.
Szerintem nagyon érdekes pontja ennek az egésznek a Jinx-el való kapcsolata, mégpedig azért, mert én számomra nem volt egyértelmű az, hogy ő miért ragaszkodik ennyire a Jinxhez. Mert tekintve azt, hogy miket csinált meg érte a Jinx, így igazából nem éreztem azt, hogy sokkal másabb lenne a helyzet, mint amikor Powderként próbálkozik, de nem úgy sülnek el a dolgok. Csak itt ugye már a másik irányba inkább túltolta a dolgokat, mint hogy elrontotta volna teljes egészében a feladatát, de hogy nekem kicsit az volt az érzésem, hogy szinte túlzottan erőltetett az, hogy ők ennyire szoros kapcsolatban vannak, mert miért?
Szerintem azért, mert tényleg egyezében magát látja benne, de ezt egyébként egy picit talán szájbarágosan el is mondja a Jinx az utolsó epizódban, ugye a Silco szerint ő teremtette a Jinxet, pedig valójában a Vi, ezt ugye mondja konkrétan. És a Silco-nak szerintem az például egy nagyon jó jelenet, amikor először találkoznak a Vivel, akkor először egy kést tart a kezébe, és hogy ő most le fogja őt szúrni. A Powder az ugye azt mondja, hogy ugye hátrahagyta őt a testvére, hátrahagyták, és abban a pillanatban megint visszavált az, hát most kamerát akartam mondani, mert annyira jól megcsinálod, de tehát, hogy az animáció visszavált a kép oda a kezére, és eldobta a kést, és helyette megöleli azzal a kezével, amiben a kést tartotta. És onnantól kezdve ki fog tartani mellette, azért, mert valamilyen kicsit kiforgatott, és tényleg nem normális módon, de a saját sorsát véli felfedezni benne, hogy ő egy hátrahagyott ember, akit mindenki a családjából, hát ugye valamennyire a testvérének tekinti a Vendert, tehát mindig testvérének hívja, tehát szinte családtagként tekintett rá, és elárulta őt, és a Jinxben ugyanezt látja. És ugye van ez a flashback is, amit ugye a Jinx, tehát amikor kilövi a tanácsot a végén, hogy megmutatjuk majd nekik We Will Show Them. Tehát, hogy mintha ők ketten lennének, és az összes többi ember. Tehát ő bármit csinál a Jinx, megbocsát neki, és kitart mellette. De egyébként ugyanolyan, mint amit a V-nél is problémának mondtál, hogy vajon miért tart ki mellette, és szerintem ezek vannak, amik kicsit irreális érzelmek, de egyszerűen ezt érzik, és kiállnak mellettük.
Ez tény egyébként, tényleg ez abszolút emberi szerintem. Nehezen érthető mondjuk részemről, de abszolút emberi, és csomószor ugye az életben is van, hogy nem lehet, vagy nem kell megmagyarázni, egyszerűen ez van. Én értem a kapcsolatot, csak kicsit a megalapozottságával van bajom, hogy így azért, mert hogy így nem tudom, neki is volt egy rossz tesója, vagy nem tudom, kicsit így jön le az egész, nyilván ez sokkal mélyebb ez a történet, de nekem egy kicsit megalapozatlan volt. De egyébként megérthető is.
Talán még itt volt egyébként a leginkább probléma, az az időugrás. Az ő szálukban hiányzott nekem a leginkább, hogy mi történt velük az alatt az időszak alatt, igen, amit igen, ugye igen. Kihagytunk.
Meg nekem a backstory is hiányzott eléggé, pont emiatt nem is annyira tudtam beleélni magam. Meg hát most így be kell valljam, hogy igazából a V meg a Jinx szála volt az, ami egy picit kevésbé érdekelt engem ebben a sorozatban, ami... Fura, mert ugye ez a főszál, engem a Piltoveri események jobban érdekeltek, mert nekem nagyon kevés volt ez, amit a Silco és a Vendor backstory-áról megkaptunk. Kicsit úgy éreztem, hogy ez ilyen nagyon költeményes volt, nagyon ilyen rejtélyes, de én jobban szerettem volna megérteni az ő motivációikat, például a Vendornek a motivációját, hogy miért akarta ott vízbe folytani, amikor az volt neki az a pillanat, amikor onnantól kezdve békésebb életet akart érni, és igazából körülbelül ez is volt a konfliktusuknak a legbelsőbb pontja, de nem tudtam megérteni a köztük húzódó konfliktust, és ezáltal nem tudtam annyira átélni azt sem, ahogy a V és a Jinx ugye kvázi őket képviselték a két ellenkező oldalon. Én Vendort meg Silcót is eléggé unalmasnak találtam, pont emiatt, mert nem éreztem a mélységet annyira. Silco meg nagyon creepy is volt nekem a Jinx-el való kapcsolatában, pont emiatt, amit a Máté is mondott, hogy nem értettem, mi ez a eszméletlen foggal körömmel való ragaszkodás, amikor abból a részekből, amit ugye láttunk a kettőjük kapcsolatából, kvázi az volt, hogy a Jinx elba mindent, ő meg csak védte. És igen, emiatt annyira nem tudott berántani ez a sztori. Ezek a párhuzamok, meg ahogy fel van építve, az szerintem nagyon-nagyon jó történetírási szempontból, viszont nekem hiányzott belőle valami, ami miatt bele tudtam volna élni magam, úgyhogy én így emiatt nem ezt szerettem jobban.
Egyébként szerintem igazad van abban, hogy főleg a Vandernél nagyon keveset látunk, vagy szinte semmit nem látunk abból, hogy milyen volt ő korábban, mi az, aminek hátat fordított. Tehát az nekem is egy picit hiányzik. A Silcónál nekem azért nem hiányzott annyira, mert szerintem az a beszélgetés a harmadik részben köztük tök jól meg van csinálva, ahol ott elmondja, hogy ő nem azért áll szemben jelenleg a Vanderrel, mert a Vander az megpróbált őt megölni. Mondja, hogy ugye a tiszteletem az megmaradt. Ő azért áll szemben a Vanderrel, mert szerinte a Vander gyenge, elgyengült, és nem hajlandó harcolni. Ugye van valami ilyesmi, hogy hajlandó vagy meghalni egy célért, egy kózért, you are willing to die for a cause, but you are not willing to fight for it. Tehát hajlandó lennél meghalni, meghunyászkodni a felsővárosok előtt, de nem vagy hajlandó harcolni, nem az az ember vagy, akit én korábban ismertem, és emiatt csalódtam benned. És szerintem ez azért tök jó, mert a végére ő is ide jut igazából. Ez a része, ez jól van megírva.
Én megfejtettem, hogy miért nem kaptunk elég backstoryt, majd csinálnak egy prequel sorozatot, és abban ők lesznek.
Vendor egyébként szerintetek érezte azt, hogy elkerülhetetlen ez a háború? Érezte azt, hogy ő már nem tud az útjába állni, de egyszerűen belülről valami ellenkezik, és ezért is inkább ezt az utat választotta? Mert hogy jó, nyilván nem maga miatt halt meg, de tulajdonképpen belement ebbe az egészbe. Vagy tényleg egyszerűen meg akarta tartani ezt a békét, és foggal körömmel ragaszkodott.
Mármint a harmadik részben, amikor ott a végén vannak, vagy akkor, amikor meg akarta ölni őt a múltban?
Inkább a harmadik részre gondolok, igen. Hogy én kicsit azt érzem, hogy szerintem is tudta, hogy nem lehet ezt annyira elkerülni, hiába akarta, hogy ez így legyen.
Szerintem ő ott a harmadik részben egyetlen egy dologra gondol, amikor ott van, hogy meg akarja menteni a gyerekeket. Szerintem ő ott nem foglalkozik már azzal, hogy mi van a várossal. Tehát ő próbálja meggyőzni, látja, hogy ez nem működik, és onnantól már arra koncentrál, hogy menjetek innen, amíg lehet, meneküljetek el, ne törődjetek velem, én itt meg fogok halni, ezt ő is úgy kezeli, de ő ott szerintem már nem foglalkozik ezzel, tehát ő ezt ott maga mögött hagyta, ő ott a gyerekekre gondol.
Uh-huh. Következő karakterünk az pedig Caitlin, aki tulajdonképpen összeköti az alsóvárosiakat és a felsővárosiakat. Egy kifejezetten pozitív karakter, talán az egyetlen az egész sorozatban, aki egyértelműen jó, aki folyamatosan a jó célért küzd, tényleg az első megjelenésétől fogva egy cél érdekli őt, és az pedig az, hogy kiderítse az igazságot, és hogy kiáll a megtorlások és az atrocitások mögött. Nem kaptunk belőle túl sokat, de szerintem egy kifejezetten kellemes karakter volt.
Ez az ördögi köre annak, amikor van egy olyan karakter, aki jó, és nem tudok rá semmi negatívumot felhozni, mert valószínűleg nem fogunk tudni sokat beszélni róla. Ő volt számomra az egyik legkedvesebb karakter, pont azért, mert ő volt az, aki igazán célok által vezérelt volt. Ő neki minden tette mögött volt egy motiváció, nem volt egy out of character tette sem, és tökre megérthető volt ő neki az álláspontja is, és az is jó volt, hogy végre volt egy karakter, aki jó, mert végig azt látjuk a történetből, hogy mindenki vagy abból, hogy nem eléggé rátelmett a feladatok megoldására, tesz rossz dolgokat, vagy egyenesen gonosz, vagy inkább a gonosz felé húz morálban, és tökre irrealisztikus lett volna, hogyha egyetlen egy jó karakter sincs ebben a sorozatban, mert azért a való életben is vannak jó emberek, és Caitlin végre ezt tudta képviselni. Én őt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon sokat is várok tőle majd a következő évadban. És egyébként szerintem, ha bár ezt sem gondoltam tökéletesen jól végigvezetetnek, de a Vivel való kapcsolata az kifejezetten nagyon tetszett, és hogyha ebből tényleg csinálnak egy szerelmi románcot, akkor szerintem egy tök elegáns LMBTQ sztori, úgyhogy igen, én igazából ő neki a sztori vonalát várom a legjobban, hogyha várom a második évadot.
Nekem is egyébként az egyik kedvenc karakterem volt Jinx mellett, Caitlin-i. Tényleg ez a tisztasága az, ami tulajdonképpen az egyik fő pozitívuma neki, de szerintem, amit mondtál, Vivel való kapcsolata, az nagyon jól volt megírva azért, mert gyakorlatilag az a hős karakter, akiről beszéltünk, hogy itt meg volt bolygatva a Vivel szemében, az a Caitlin útja, az tényleg egy ilyen igazi hős útja, tehát ő mindkét városért kiáll, tényleg a felső és alsó városiakért is, szeretné mindegyik őjüknek elérni azt, hogy jól éljenek, és ő igazságot akar szolgáltatni, de rendesen, nem úgy, mint ahogy tényleg a végrehajtók meg a Marcus teszik, hanem úgy, hogy mindenki jól járjon vele. Ez nyilván egy irreális cél, de tök jó, hogy van olyan karakter, akinek ez a célja, és ezt szeretné elérni. És ami szerintem nagyon érdekes benne az az, hogy ez a tipikus hős, aki viszont nem a sztorinak a főszereplője, hogyan hat a V-nek a karakterére, mert a V-nek a karakterfejlődése ez mindig a Caitlin által történik, és általa válik egy picit alkalmasabb hőssé a V, ami szerintem tök jó ötlet volt. Tehát odáig, amíg nem találkozik vele, hogy ő mindig fejjel megy a falnak, mindig magával rántott mindenkit, és itt az első alkalommal, amikor lemennek, ott is hátrahagyja őt, verekedni kezd, megsérül, stb. Viszont már abban az epizódban, a hatodik résznek a végén, amikor meg éppen visszahozta őt a Caitlin, akkor már nem arra használja az öklét, hogy verekedjen, hanem arra, hogy leomlassza azt a házat, és elmenekülhessenek. Tehát már az szerintem egy változás a karakterében. Utána meg Caitlinnel elkezd tényleg törődni. Caitlin lesz az, akiért hajlandó lesz foglalkozni egyrészt a felsővárosiakkal is, meg tényleg harcolni valamiért, valakiért. Ez szerintem tök jó volt megírva.
Igen, én nekem is ez nagyon tetszett, azért mondtam, hogy talán nem volt annyira jól kifejtve, mert én ebből sokkal többet néztem volna. Mert ez végre tényleg egy olyan dinamika volt, ami így előre lendítette az életet, meg a cselekményeket is. Úgyhogy én emiatt mondtam, hogy egy picit kevés volt nekem.
Abszolút egyetértek veletek. Én egy dolgot kifogásolnék a Vivel való kapcsolatából, ami szerintem nem működött, az, ahogy bevezették ezt a kapcsolatot. Szerintem ez egy ilyen nagyon egyrészt sablonos, másrészt kicsit óvodás dolog, hogy így húzogatom a hajadat kávé, meg hogy így beszólogatunk egymásnak, és akkor egyszer csak jaj, amúgy rohadtul bírjuk egymást. Ez szerintem már nagyon elcsépelt dolog, és nagyon-nagyon sokat láthattuk már szerintem, és nekem ez az egy dolog nem tetszett benne, de közben meg az, hogy ők egymásra találnak, az szerintem egy nagyon természetes és egy nagyon elegáns, ahogy a Fanni is mondta, dolog volt, úgyhogy én ezt kifejezetten szerettem, csak ez az egy aspektusa volt nekem egy kicsit ilyen kellemetlen.
Igen, egy kicsit klisés, viszont ha már klisés, akkor szerintem egyébként ahhoz képest jól járják végig ezeket a szinteket. Tehát először ugye látja, hogy megmenti őt a Caitlin a szavikától, tehát realizálja, hogy igen, a Caitlyn az alkalmas az alsó világban boldogulni, tehát akkor már elnyeri a tiszteletét, aztán utána meg megmenti az életét, tehát onnantól kezdve így szépen fokozatosan alakul ki ez a bonding közöttük. Ez valóban egy kicsit klisés, hogy így alakul ki valakik között a kötődés, de szerintem jól volt végigvezetve ugye a sorozaton belül.
És hát akkor beszéljünk Jace-ről is, aki szintén valamennyire egy jó karakter, de közben ő egy kicsit eltávolodik attól, amit eleinte képviselt, ugye más pozícióba is helyezik, és ezért sokkal másabb feladatkörben teljesen másként kezd el viselkedni, és így nagyon összekuszálódik az, hogy ő mit szeretné, és mit akar képviselni végül.
Igen, számomra az, hogy ő ennyire befolyásolható, és igazából minden döntés, amit meghoz, azt azért hozza meg, mert éppen valaki jobban beszélt neki arról, hogy most mit kéne csinálni, ez nekem eléggé idegesítő, és frusztráló inkább, mint idegesítő, mert ugye az elejétől kezdve az egyik főbb szereplőnk, és ettől nekem nagyon unreliable, megbízhatatlan karakterré válik. Ami engem zavar abban, hogy ha már ő van a középpontba helyezve, akkor tudjak számítani arra, hogy ő mit fog cselekedni bizonyos helyzetekben, és egy csomószor nem azt csináltam, amit gondoltam, hogy mondjuk jó döntés lett volna, vagy nem úgy beszélt emberekkel. Nyilván ez magából a karakteréből származik, ugyanis ő egy tudós, aki bele lett kvázi kényszerítve ebbe az ilyen politikusi szerepbe, de ettől függetlenül szintén olyan volt, akinél nem láttam igazán nagy fejlődést, inkább csak folyamatos visszafejlődést abban, hogy ő nem tudja eldönteni, hogy mit akar. És ez engem nagyon zavart.
Igen, szerintem egyébként a fejlődés aztán nála van a legkevesebb. Nála az egyetlen jelentős fejlődés a sorozat során az a legutolsó epizódban, amikor odáll a tanács elé, és azt mondja, hogy én alkalmatlan vagyok erre a pozícióira. Rájöttem, hibáztam, hogy itt voltam, és most már nem érdekel, hogy mit gondoltok rólam, ezt most még elmondom, ezt most szavazzuk meg, de én utána én el szeretnék innen menni, mert nem vagyok alkalmas arra, hogy vezessem ezt az egész várost. Kb. Az az egyetlen egy nagyobb karakterfejlődése neki, viszont a Vivel nagyon jó ellentétpárt alkotnak szerintem, mert a V-nek ugye az a, ugye ezt már beszéltük, hogy csak idézőjeles hibája a karakterének, hogy ő mindig mindent egyből tenni akar, és nem foglalkozik senki mással, ő mindig fejjel megy a falnak. A Jace-nek pedig ezzel ellentétben pont az a hibája, hogy ő nem képes döntéseket hozni, tehát ő mindig ilyen tehetetlen pozíciókban kerül, és annyira próbál mindenkinek kedvezően cselekedni, hogy végül nem cselekszik semmit. Szerintem ők nagyon jó ellentétpárjai egymásnak, mint hibás hősök.
Igen, ezt abszolút én is így látom, viszont magával a karakter felépítésével tökre. Jó, most így mondom, hogy ezek nagyon zavartak, meg mit tudom én. Igazából ezek olyan döntések a sztoriban, amik nekem személyesen nem tetszettek. Mármint, hogy ettől még egy tök jó forgatókönyvírás az ő története. Viszont számomra az tökre szomorú, hogy a végén ilyen rohadt későn jön rá, hogy ő nem képes ezt a tisztséget elvállalni. Tehát konkrétan egy nappal azután, hogy őt megválasztották ilyen tanácsosnak, azt kellett volna mondania, hogy én erre nem vagyok képes, mert nem tudott magától meghozni egy normális döntést sem. És az kellett ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést, hogy literálisan meggyilkolt egy gyereket, akit látott utána meghalni ilyen eléggé klisés jelenetben egyébként, de mindegy, ez fontos volt az ő karaktere szempontjából, és annyira azt éreztem, hogy ez olyan későn van, hogy nem tudja felmenteni magát nálam, és ahogy az elején kedveltem, úgy ő lett általam egyik legnem kedveltebb karakter a végére, pont emiatt az ilyen egy helyben toporgása miatt.
Szerintem is tök nehéz volt vele egy idő után szimpatizálni. Kicsit azt lehetne rá mondani, hogy egy szimp volt talán, hogy nagyon könnyen befolyásolható volt végig, és engem ami a leginkább elkeserített, nyilván ez nem egy ilyen, nem a sorozat hibája, csak egy ilyen elkeserítő tény, hogy mennyire eltávolodott attól, amit valójában elméletileg szeretett volna csinálni, és én szerintem ez annak tudható be, hogy egyébként ő ezt rohadtul élvezte, ezt a szerepet, hogy rajta van a figyelem. Ez abból is látszik, hogy mennyire hátraadja mondjuk a Viktor, nem csak a tudomány, de hanem egy nagyon fontos társat az ő életéből, mennyire figyelmen kívül hagyott ez alatt, és kicsit szomorú és elkeserítő történet, de mindenképp nagyon érdekes szerintem. És akkor értelemszerűen Viktorról is beszélni kell, aki pedig azt hiszem, hogy mondhatom, hogy az egyik kedvencünk volt. Én nagyon szerettem a Viktort, egy nagyon-nagyon sokrétű karakter szerintem, és szerintem nagyon fontos az is, hogy végre valami teljesen más képvisel. Tehát nem a jót képviseli, de nem is gonosz igazából, és nincs is tulajdonképpen úgy igazán románca senkivel, hanem egyetlen egy dolog van, amivel tulajdonképpen románca van, vagy ami igazán érdekli őt, az pedig a tudomány és annak a fejlesztése. És az sem feltétlenül azért, a végén azért ez kicsit változik, hogy a saját betegségét meggyógyítsa. Egyszerűen a fejlődés is az a cél, hogy a tudást előre vigye, és minél többet megtudjon ő maga, és ezáltal valamennyire a világ is. Ez volt neki a legfontosabb célja és szerepe, ami szerintem rettentően fontos és izgalmas.
Igen, és szerintem egyébként azért is nagyon érdekes ez a karaktertípus, mert neki ugye pont az lesz a, hát nem bukása, de azért ilyen nagy tragédiája a karakterének, hogy ő annyira a tudománya van elfoglalva, hogy szerintem egyébként magát meggyógyítani is egyrészt nyilván azért akar, hogy életben maradjon, de azért is, hogy utána tovább dolgozhasson ezeken a dolgokon. Igen. És annyira ezekkel van elfoglalva, hogy ugye a Sky, a tudós asszisztensnek a halála után, csak miután konkrétan olvassa a naplóját, csak azután jön rá, hogy engem volt egy ember az életemben, aki belém szerelmes volt. Tehát ő annyira kívül van ezen az egész érzelmi skálán, meg ezen az egész dolgon, hogy még csak eszébe se jutott, hogy bárki ilyesmit érezne egyáltalán maga körülötte lévő emberek között, tehát, és ez csak így utólag esik le neki. És ő mondja egyébként ki a Jace-nek azt, ami szerintem szintén a jó irányba löki végül a gyereknek a halálán kívül, hogy ugye mi annyira nagyszerű dolgokat akartunk csinálni, hogy közben nem csináltunk semmi jót.
Nekem, ami még kifejezetten tetszett, az volt, amikor a Skynak a halála után a Viktor szintén tulajdonképpen öngyilkos akar lenni, le akar ugrani, és a Jace jelenik meg ugyanúgy, ahogy az elején fordítva történt ez, és jó volt látni, hogy ebben a nagyon kritikus pillanatban a Jace mégiscsak ott van, és nem hagyja azért teljesen magára Viktort, és azzal 100%-ban egyetértek, amit te mondtál, hogy Viktornak nem az a célja, hogy ő magát feltétlenül meggyógyítsa. Egyrészt értelmszerűen nagyon izgalmas az is, hogy hogyan lép kölcsönhatásba az ő vérével ez a orb. Másrészt pedig nyilván egyrészt szeretné minél jobban megérteni, amihez idő kell, és nyilván más nem is tudja megérteni, csak ő, hiszen ő az, aki ezt megalkotta. Másrészt pedig szeretné ugye aztán elpusztítani is, és mivel ő ennek a tudója, a legfőbb értője, ezért értelemszerűen megpróbál mindent megtenni azért, hogy többet tudjon ezzel foglalkozni, és hát valamilyen szinten ez is lesz a veszte neki.
Azt gondolom, hogy itt a Viktor és a Jace közötti dinamika volt a legalábbis a számomra az egyik legizgalmasabb, és ezért is bántam annyira, hogy Jace ennyire eltávolodott meg. Az én szememben megromlott a különböző tetteivel, és nem is hallgatott egy idő után annyira Viktorra például, és igazából azt tudom elmondani róla, hogy Viktor volt az a karakter, aki számomra az egyik legizgalmasabb, fejlődéssel, sztorival bírt, tetszett az, hogy tényleg megvolt a történetében egy ilyen hatalmas hiba, ami a Sky-nak a halála volt például, amit aztán úgy gondolom, hogy ő át is érzett, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt. Az egyetlen problémám az volt, hogy egy picit későn kaptuk meg szerintem a backstory-ját, legalábbis engem már nagyon az eleje óta érdekelt, hogy ő mit akar, és miért segít a Jace-nek, miért dolgozik, miért van ennyire benne ebben a munkában. És egy ideig például így féltem is tőle, hogy ő egy ilyen gonosz karakter lesz, aki el akarja lopni, meg rosszra akarja használni a mágiát, amit a Jace-el megalkotnak, és csak miután megláttam ezt a backstory-t, akkor értettem meg igazán a motivációját, hogy ő mit akar, hogy ő a tudománynak él. Úgyhogy ez így a backstory-kkal alapvetően volt egy kis problémám, hogy picit furán tálalták, vagy fura időben. De igen, amit így elmondtatok, az én is így gondolom. És egyébként Caitlyn mellett a második karakter, akinek nagyon várom, hogy mi lesz majd a sztori a következő évadban.
Adáson kívül erről pont beszélgettünk, hogy a backstoryhoz máshogy álltunk hozzá, ami szerintem egyáltalán nem probléma, mert nyilván hibaként említhető tényleg ez az elhallgatott backstory. Én szoktam szeretni azokat a fajta narratívákat, amelyikben játszanak egy picit azzal, hogy pont azért, amit te is mondtál, nincs meg a kellő információ, ezért először olyan dolgokat feltételezünk róla, amik más filmekből vagy más sorozatoknak a karaktereiből adódnak, hogy ő lesz akkor az evil scientist, aki a végén elárulja. De ugyanez volt egyébként a Mel-nek, a Medardának a sztoriával is, hogy mivel nagyon későn kapjuk meg a backstory-t, én egészen odáig azt hittem, hogy ő tényleg csak kihasználni akarja a Jace-nek az érzéseit iránta, vagy legalábbis ő ébresztette ezeket az érzéseket benne maga iránt, és hogy csak egy bába az ő kezében, és kihasználja. És egy kicsit azért árnyalják például az ő karakterét is abban az epizódban, az azt hiszem a 8. rész volt, amikor megkaptuk, tehát ő neki kapjuk meg a legkésőbb a backstory-át, és ugye úgy volt felosztva, hogy mindegyik actben a 2. rész volt valakinek a backstory-a, az elsőben a JC az a 2. részben, a 2. actben a Victoria az 5. részben, és a 3. actben pedig a Melnek, a Medardának a sztoria a 8. részben. És mindig egy picit hozzáadtak a karakterhez, csak hát igen, lehet, hogy egy kicsit túl későn, de szerintem meg általában olyan pillanatokban, amikor az éppen számított. Tehát amikor volt egy ilyen turning point a karakternek a viselkedésében, abban a pillanatban egyből magyarázta, hogy ezt akkor miért teszi.
Igen, csak én mondtam azt, hogy Viktornál meg Melnél is engem ez picit zavart. Egyrészt azért, mert nekem a sorozatnak a pacingje egy picit fura volt, tehát néha azt éreztem, hogy effektíve nem történik semmi, csak karakterek beszélgetnek, aztán karakterek megint beszélgetnek, csak egy másik helyen. Ezzel ellentétben például ezeknél a részeknél sokkal jobban kíváncsi lettem volna arra, hogy a Viktornak mi a sztoria, az XY-nak bárkinek mi a sztoria, és a mellel pont ez a problémám, hogy oké, a Viktornál is később kaptuk meg, de ott azt gondolom, hogy egy olyan pillanatban, ami egy logikus döntés volt, egy olyan idő, viszont a Melnél annyira későn kaptuk meg, hogy én addig tökre semleges karakternek éltem meg, és onnantól kezdve sem tudtam nagyon abban a maradék másfél részben nagyon kötődni hozzá, vagy megérteni az ő motivációit, mert főleg ő neki a háttérsztoria volt olyan, ami miatt még érthetetlenebb, zavarosabb lett, hogy ő milyen helyzetben miért hoz döntéseket, és mit csinál, ami meg kifejezetten zavart, hogy ő igazából onnét vált egy ilyen főbb karakterré, hogy a Jace-szel szexeltek. Most ez nagyon erős, de hogy a Jace-szel összejöttek, és onnantól kezdve vált ő egy olyan központi karakterré, aki megérdemelt egy backstory-t. Holott én már a legelső ilyen tanácsos részektől kezdve így éreztem, hogy ő itt nagyon kevergeti a szart, és nagyon sok mindent tud elérni, hogyha tényleg követjük tovább őt is a történet szában, és ez tökre zavart, hogy addig mellőzték, meg így mutogatták, hogy ő ott gazdag emberekkel tudja, hogyan kell politizálni, de pont ezért zavart, mert ő rajta láttam azt, hogy ő neki van valami célja, de továbbra se értem, hogy igazából mi. Nekem ez volt a problémám így a háttérsztorikkal, meg a Melnek a karakterével is. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy ő neki a karakter dizájnja tetszett a legjobban az összes közül. Ezt ki akartam emelni mindenképp.
Nekem egyébként az összes tanácstagnak nagyon tetszett a karakterdizájnja, szerintem ők voltak a legjobban átgondoltak, tehát ezek a különböző helyekről összegyűlt emberek, és azoknak a saját jellegzetességei, például az egyik tanácstagnak volt egy ilyen feje körül mozgó fogaskerék, és az például nagyon-nagyon jó volt. A robot gőzhangokat kieresztő, és ilyen nem ember, hanem valamilyen géphibrid tanácstag is nagyon jó, és az meg különösen tetszett, hogy igazából annyira gazdag az Arkane-nek a világa, hogy nekik nem is volt igazából semmi sztoriuk, ők csak így ott voltak, de színesítették azt az egészet.
Illetve volt még egy tanácstag, akit úgy hívnak, hogy Heimerdinger, és ő volt a legjobb tanácstag, és menjenek a francba, hogy kirúgták, mert nagyon aranyos. Ennyit szeretném csak mondani.
Számodra. Ez volt a legfontosabb karakter traitje, hogy aranyos.
Igen. Ezt nektek mondtam is, hogy mennyire imádom a fantasyba, hogy bejön egy ilyen mókus cickány, és mindenki így meghajol előtte, hogy egy professzor, és így teljesen normálisan kezelik a világban ezt a dolgot.
Igen, én nagyon-nagyon szerettem a Heimerdingert. Érdekes, mert a játékban nagyon idegesítő egyébként, mármint így ellene játszani, de most itt különösen szimpatikus volt nekem. Mindjárt elmondják a többiek, hogy egyébként milyen problémái voltak. Én imádtam, mindig amikor megjelent, mosolyogtam, nevettem, jól éreztem magam. Engem ezzel megvettek sajnos, a Star Wars filmekben is mindig van egy édes karakter, és az nálam néha működik, vagy többnyire működik. Most itt ez működött nálam a legjobban, úgyhogy én nem mondok róla semmi rosszat, akkor sem, ha egyet értek veletek.
Plusz volt egy még cukibb kutyája is, neki ugyan egy kis szörmókizé
van. Igen, igen. Azt hiszem, azok a porók, az is benne van a játékban. Az egyik játékmódon meg lehet őket etetni sütivel.
Jó, akkor játszom vele, na, meggyőztél.
Igen, egyébként alapvetően azt gondolom, hogy ő az ilyen fantasy történetben a kötelező öreg bölcs, aki mindent látott, viszont ez nagyon szokott idegesíteni, ami itt is megtörtént, hogy egyszerűen nem mondatják ki vele azt, amit ő tud és amit gondol, és nyilván tökre érthető, mert ő nem tudja elmondani azt, amit ő látott, mert hogy a francba hisznek neki, meg nem is tudom, de hogy látta a világokat elpusztulni, a mágiát, meg minden, de hogyan? Tehát mondjad el, magyarázd meg, írd le, mutasd, írj egy könyvet, és akkor azt elolvasom, és akkor mi úgy csináljuk tovább a dolgunkat, hogy megpróbáljuk elkerülni. De ez, hogy így körbe járja ilyen költeményekbe, hogy ne csináljátok, mert ez iszonyú. De hát nyilván, hogyha csak ennyit mondasz valakinek, hogy ne csináld, mert ez nem jó, akkor nem fog neked hinni, mert azt gondolja, főleg a Jace, hogy de én meg tudom csinálni jobban. És emiatt volt tökre frusztráló az is, hogy őt nem értik meg, mert egyszerűen nem mondta ki a teljes egészét, a teljes tudásának, a bölcsességének az egészét, és ebből a szempontból érthető a karaktereknek is a reakciója rá, hogy őt ki akarják rakni a tanácsból, mert akadályozza a fejlődést, és ők most a fejlődésre akarnak koncentrálni, stb. Stb. De ez tipikusan egy olyan ilyen sztori elem a fantasy-kbe, ami engem mindig nagyon-nagyon zavar.
Igen, talán egyébként ő volt a legtipikusabb karakter. Tehát ő volt, akiben a legkevesebb változtatást eszközölték ahhoz képest, amilyen egy ilyen karakter szokott lenni a fantasy-kben. És ahogy te is mondod, az egyrészt frusztráló, másrészt meg szerintem is érthető, hogy ha rajta múlt volna, akkor szerintem nem csinálják meg már a hex kapukat sem, tehát ez a hextech sem jön létre. Mert ő ugye nem azt akarja elmondani nekik, hogy ne csináljátok így, mert akkor ez fog történni, hanem azt, hogy konkrétan ne csináljátok. Tehát, hogy én láttam már, hogy mit tesz a varázslat, nem tudjátok úgy kezelni, hogy ne kerüljön rossz kezekbe, ne legyen belőle tragédia, de ezt nyilván ő is tudja abban a pillanatban, amikor ugye a Jace-ék megvalósítják, hogy a szellem az kint van a palackból, tehát hogy ezzel nem fognak tudni mit kezdeni, és akkor egy ideig próbál szerintem úgy menni ezzel a zárral és kordában tartani, de ugye abban a pillanatban, amikor látni, hogy eldurvul a hextech, amikor megmutatják neki ott a növényekkel való kísérletet, akkor kapunk is egy hirtelen flashbacket, hogy neki van konkrétan egy PTSD-je, vagy valami, nem látjuk pontosan, hogy mit látott akkor sem, mert ugye nem mondják meg, de van egy bevágás, hogy ő tudja, hogy ez hova fog vezetni, és akkor viszont meg hibázik, mert ugye indulatos lesz, és akkor kiabál a Jace-el, és az, amikor a Jace hátat fordít neki. Mert a Jace ez fiatal, kicsit buta is abban a szituációban, nem nagyon buta abban a szituációban, és nem fogja fel, hogy ez most nem róla szól, nem ellene kiabál a Heimerdinger, tehát nem azt mondja, hogy amit te csinálsz, az rossz, hanem azt, hogy amit te csinálsz, az rosszhoz fog vezetni. És ezt akkor még nem látja át. Emiatt ugye elküldik sajnos szegényt. Az viszont meg nekem nagyon tetszett, hogy miután őt kiszavazták a tanácsból, akkor ő ilyen tök vidáman kezelt, és így lement akkor utána a alsóvárosba, hogy jó, akkor megteszem, amit lehet értük, és így ennyi.
Olyan aranyos. Újabb fénypont kapcsolódik a Heimerdingerhez, ami pedig az, hogy Echo-val összetalálkoznak, aki egy szintén nagyon-nagyon jó karakter szerintem. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az ő összefogásukból mi lesz. Ugye ott a végén látható is ebben a nagy montázsban, hogy ők tulajdonképpen együtt egymással dolgoznak majd, ami szerintem tényleg az ilyen legambíciózusabb jelenet az egészben, hogy mi lehet még ebből, nagyon várom. Egy dolgot sajnáltam nagyon, hogy amikor megtalálta ezt a gördeszkáját az Echo-nak, ugye kérdezősködött, hogy hát ez miért így néz ki, hogy mit tudom én, és nagyon sajnáltam, hogy az Echo egyszer nem mondta simán azt valamire, hogy azért, mert jól néz ki. Mert az Echo karakterében szerintem meg lett volna ez, hogy oké, lehet, hogy hogy úgy hatásosabb, mit tudom én, tudományos szempontból jobb megoldás, de én vagány vagyok. Ez hát nézzen amúgy, ki, nem érdekel. De egyébként tényleg ez egy nagyon-nagyon jó találkozás, és nagyon várom.
Amúgy csak annyi, hogy szerintem kinda mondja, ott van egy rész, amikor megkérdezi, hogy miért ilyen a dizájn, amikor lent vannak a városnál, és igen, mondja, hogy nem csak azért kell tervezni dolgokat, hogy éljünk, hanem hogy jól is éljünk, tehát hogy élvezd is, ami van. Mert tehát ez elmondja, csak nem ennyire vagány módon, ahogy te várnád igazából.
Igen, de ezzel a részsel pont ez a bajom, hogy szerintem ott iszonyú szarul van megfogalmazva a válasz. Engem konkrétan kirázott a hideg, annyira cringeltem, nem emlékszem, hogy pontosan hogy mondja ezt angolul, mert mi angolul néztük, és ott annyira szarul jött ki, hogy tényleg az ilyen legüresebb, ilyen ambiciózus hős válasz volt, ilyen amit koe-hui valaha meg lehet írni, igen. És egyébként többször is voltak olyan szövegek a sorozatban, amin kicsit így húztam a számot, hogy ez azért kinda cringe volt. Ezt a részt például nagyon utáltam, hogy ezt így oldották meg.
Csak mondd azt, hogy
Igen. De egyébként igen, Echo a számomra is az egyik legjobb karakter volt, legmenőbb és legizgalmasabb így az összes közül. Főleg azért, mert a sorozatnak a legkiemelkedőbb pontja is ő hozzá köthető, ugye az a harcjelenet.
A Heimerdinger.
A harcjelenet, amit kiemeltünk így az adás elején is, meg egyébként, ami nagyon tetszett még nekem is, ami talán szerintem karakterek megírása szempontjából, meg párbeszédek szempontjából az egyik legemberibb jelenet volt, amikor V-vel újra találkoznak, és akkor ott csipkelődnek egymással, de a vége azért mégiscsak az, hogy megöleljük egymást, mert közös múltunk van, gyerekkorunkból ismerjük egymást, mindannyiunkkal szörnyű dolgok történtek. Aztán majd később megbeszéljük, hogy mi a franc is volt abban az X évben, amíg nem találkoztunk, de most még csak ennyit telik tőlünk. Ez egy olyan kapcsolat volt, meg egy olyan párbeszéd, ami szerintem tök jó volt megírva azzal ellentétből, hogy sokszor azt éreztem, hogy annyira nem voltak jól kifejtve a karakterek kapcsolatai meg a párbeszédek, de ezt is többször mondtam volna. Úgyhogy igen, ő megint egy olyan, aki szerintem a második évadba fog úgy igazán kiteljesedni, meg megmutatni a foga fehérjét, úgyhogy emiatt lehet, hogy meg fogom nézni a második évadot.
2023-ban, amikor ki fog jönni.
És ha már beszéltünk arról, hogy mit várunk a következő évadtól, beszéljünk arról is, hogy milyen volt maga a lezárás. Ugye ez volt az egyik leggrandiózusabb jelenete a sorozatnak, az egyik legjelentősebb jelenete. Sok minden történik igazából viszonylag rövid idő alatt. Mit gondoltatok erről? Mi volt az, ami jó volt ebben, és mi volt az, ami nem volt jó?
Alapvetően én azt gondolom, hogy maga a cselekedet, amit Jinx megtesz a végén, az egy tök jó szimbolikája annak, hogy bocsánat, b***a meg mindenki Piltoverben, meg amúgy mindenhol máshol, mert mostantól én vagyok Jinx, és azt csinálok, amit akarok. Viszont maga ez a dolog, hogy így megy a bomba, és literálisan ott lesz vége a sorozatnak, hogy így az ablak üveghez így hozzáér körülbelül, így ez az utolsó kép, amit látunk. Ez nekem, nem is tudom, hogy mondjam, de annyira nem érdekel, hogy mi lesz, mert szinte teljes mértékben várható az, hogy ebből a támadásból ki fog életben maradni, és ki fog meghalni. Egyrészt azért, mert most, ha mindenki meghalott, akkor a két storyline-ból, amit eddig követtünk, az egyik megy a kukába, és akkor azt a storyline-t fogjuk követni tovább, ami engem kevésbé érdekelt az egész sorozatból, tehát innentől kezdve engem annyira nem fog érdekelni a második évad, ha csak nem hoznak be valami olyan új karaktereket, akik tényleg izgalmasak számomra. Viszont ha meg az van, hogy Jace és Victor életben maradnak, és mindenki más meghal, akkor meg az történik, ami egész eddig történt a sorozatban, hogy nem mernek kinyírni olyan karaktereket, akik benne vannak a játékban, csak azokat, akik mellék szereplők, és igazából nincs is olyan fennkultúra körülöttük, meg olyan fontosabb szerepük, akkor meg így tök érdektelen, hogy miért kellett ilyen epikusan cliffhangerrel lezárni, és rohadt szomorú lennék, hogyha mellett kinyírnák, amikor ilyen későn kaptuk meg az ő motivációját, hogy ő mi a fenét is csinál itt a tanácsban, aminek szerintem abszolút nem lenne értelme, úgyhogy azt gondolom, hogy még talán ő az, aki életben fog maradni valahogyan. A többi karakter meg nem érdekel, tehát nem gondolnám azt, hogy bármelyik tanácsosnak innentől kezdve olyan szerepet adnának, ami értelmes vagy központi lenne a második évadban, mert egyszerűen nem láttam bennük semmi potenciált erre.
Rubik kockát nem tud kirakni az egyik, vagy nem tudom.
Igen, az meg a másik, hogy tényleg érdektelenek voltak így a történtek közben is, úgyhogy én nekem ez tökre nem tetszik, mert nem tartalmaz annyi izgalmat, mint amennyire ők szerintem ezt föl akarták dobni, hogy mennyire izgalmas lesz ennek a következménye.
Tudod, te ki tudod rakni a Rubik kockát?
Nem. Csak... nem azt mondtam, hogy én okosabb vagyok nála, csak azt, hogy ő sem annyi.
Mondjuk te se vagy tanácsnak, ez igen. Tény.
Jó, meg nem tudom, hogy az ott milyen játék akar lenni.
Jó,
de
persze, vicce.
De az viszont szerintem egy nagyon jó character trait, hogy eltelik nem tudom hány év, és még mindig azzal a kockával szarakszik a tanácsban. Van egy jelenet, hogy igen. Mondták, hogy ez egy gyerekjáték, és eltelt a mondjuk 10 év, vagy nem tudom mennyit eltel a 3.-4. rész között, és még akkor is azzal szórakozik.
Én is egyébként ezt érzem, hogy valószínűleg a játékbeli karaktereket nem nagyon fogják megölni, már csak azért sem, mert az furán néz ki a játékban, hogy van egy állandó karakter, aki viszont a játéknak a háttértörténetét adó sorozatban már nem él. Nem tudom, furcsa ez a dinamika szerintem, és lehet, hogy ezen majd valamilyen szinten változtatnak. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy változtassanak, mert így kicsit szerintem unalmas. Főleg az IMDb-nek a sok 10.0-ás értékelésében sokszor hivatkoztak a Game of Thrones-ra, hogy nagyon hasonló szerintük a két sorozat. Hát szerintem pont, hogy emiatt nagyon nem hasonló, mert egyszerűen folyamatosan érzi az ember, hogy ki az, aki meg fog maradni, és ki az, aki nem. Ott meg pont ez a kiszámíthatatlanság volt az egyik fő pozitívuma a sorozatnak. Úgyhogy remélem, hogy ezen majd változtatnak, vagy ez kicsit máshogy lesz, mint amire számítunk.
Szintén nem szeretem ezt a legnépszerűbb, vagy legtöbbre értékelt sorozatokkal való összevetést, de ha már a két sorozat, amivel annyira összeveti, az a Trónokharc meg a Breaking Bad, akkor amikben számomra hasonlít, és ami szerintem egyébként jó, hogy ugyanúgy a Trónokharcában a karakterek azok ugye nyilván a sorsuk azok sokkal érdekesebb és kevésbé van előre megírva. Az viszont a Trónok harcában is úgy van, hogy amikor elindul az első évad, te abban a pillanatban tudod, hogy itt háború lesz, és az itt is úgy volt kezelve, hogy tudod, hogy oda fog kifutni ez az évad, hogy háború lesz, mert különben nem lenne cselekvény, hogyha nem lenne háború. Tehát inkább az volt az izgalmas benne, számomra legalábbis, hogy hogyan lett, hogyan jutunk el idáig, és azt szerintem úgy érdekes volt. Illetve Breaking Badből meg nem spoiler ezek, de például ott a legmagasabbra értékelt epizódja, ez ugye az 5. évad 14. része, ott az egy ilyen 10/10 értékelt IMDb-n, tehát ugye a legmagasabbra értékelt sorozat epizód valaha, az szintén egy picit játszik azzal, hogy sejtett, hogy mi lesz, és picit másként alakul, de ott is van egy olyan nézői elvárás versus ami történik dolog. Tehát ezek nem feltétlen elnézendő hibák, de nem is feltétlen olyan végzetes hibák szerintem. Mert engem például az utolsó részben, az Arcane-ben jobban érdekelt a V-nek, meg a Jinx-nek és a Silco-nak a karakterei között, ami történik, és hogy ő számukra ez hogy alakul, és hogy mit fog jelenteni, mint az, hogy Piltover és Zaun városa számára mit fog jelenteni.
Egyébként én is azt gondolom, hogy maga a háborúnak a ténye az valószínűleg kevésbé izgalmas, mint az, hogy ez hogyan élik meg a karakterek, és ez szerintem jól átadja egyébként. Viszont már az utolsó részt említettük, nekem volt egy nagy szívfájdalmam, ez a nagyon hosszú lassítás. Nekem nem jött át. Ez szerintem egy kicsit erőltetett volt, és ilyen, ahogy Fanny korábban is mondta, hogy túl epikus akart lenni, és éppen ezért nem lett annyira epikus az én részemről, az én szemszögemből. Főleg az, ahogy a V és a Caitlyn kívánszorogtak abból a helységből, és akkor lassított felvételben a Caitlyn a rakéta után kiállt, hogy úristen, ne, az már egy ilyen nagyon elcsépelt dolog lett az én szememben. De én alapvetően azt mondanám így összegzésképpen, hogy szerettem, szerintem egy jó sorozat, egy izgalmas sorozat. Kicsit talán azt még így helyre kell raknia magában. Most már így a végére nagyjából egyértelmű lett, hogy azért ez nem egy gyereksorozat, de azért mégiscsak valamennyire ragaszkodtak ezekhez az elemekhez. Viszont szerintem nagyon erősen túlértékelt valamilyen szinten, mert én például az utolsó résznek nem látom azt a tökéletességét, amit nagyon-nagyon sokan említenek. Izgalmas, abszolút, tehát nagyon szerettem, de nem gondolom, hogy ez egy, hogyha már pontoznánk, ugye, ami nem a mi műfajunk, akkor ez egy 10/10-es, mert vannak közben olyan hibái szerintem, amik úgy ezt meggátolják, hogy ez hibátlannak lehessen mondani.
Igen, és itt jön az be, hogy mindenkinek a személyes ízlése. Ugye Tonó mondtad, hogy téged sokkal jobban izgat a V-Jinx Silco közti konfliktus meg, hogy mi történik velük lelkileg. Engem meg sokkal jobban izgat a nagy kép, hogy mi lesz Piltoverben, hogy fognak lépni, alul hogy fognak az emberek összegyűlni, és mi fog történni. Engem végig jobban izgatott, hogy mi történik Piltoverben, meg maga a varázslat nagyon izgalmas nekem, ez az egész felvetés, hogy megpróbálnak létrehozni tudománnyal a varázslatot, és várom, hogy talán majd később lesz olyan, aki ténylegesen varázstudó, és valahogy belehozzák ezt a történetbe, ez engem sokkal jobban érdekel, de hát nyilván ez egy ilyen személyes vélemény, megízlés kérdése, és ezért is érzem úgy, hogy nekem ez az utolsó rész annyira nem adott sokat, mert ez a konfliktus annyira nem érdekelt engem. A Piltoverrel kapcsolatban meg azt gondolom, hogy nem tudott olyan cliffhangert adni, amiben ne lehetne számítani arra, hogy mi fog történni.
Csak így érdekességképp hozzáadnám, hogy egyébként nekem így úgymond ilyen játékos szemmel, egyébként az a nagyon érdekes még a sorozatban, hogy hogyan válik a karakterekből az, amit én a játékban láttam és a játékban tapasztaltam, és emiatt engem különösen érdekel, hogy mi a folytatás, és hogy hogyan jutunk el azokra a végpontokra, amik a játékban megvannak. Nyilván ti nem játszottatok vele, úgyhogy ez bennetek egyáltalán nincs, és ezért tök érdekes hallani mondjuk, hogy ti hogyan élitek meg a sorozatot, de nekem ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy én várok valamit, és hogy addig hogy jutunk el. Nyilván nem maga a tény érdekel, hogy hogy kerül a Jace kezébe a kalapács, hanem hogy miért, vagy tényleg, hogy ez micsoda.
Igen, tulajdonképpen ez volt az, amit a legjobban csinált a sorozat, hogy egyszerre vannak kisebb utalások a LOL rajongóinak, vagy ismerőinek, hogy az is bevonza őket, de egy olyan laikusnak, mint én, aki tényleg csak annyit tudott, hogy van, de úgy konkrétan semmit, tehát most a karaktereknek a szinematikait is csak akkor néztem meg, amikor elkezdtem a sorozatot, hogy úgy kb. Megnézem, hogy mik a változtatások, és ugyanúgy működött, tehát nem éreztem egyetlen egy pillanatban sem azt, hogy na itt ez most egy olyan dolog, amit én jobban élveznék, hogyha ismerném a játékot. Tehát az, hogy egyszerre tudták mindkét nézői csoportot kiszolgálni, úgymond, csak nem szeretem ezt a szót, az igazából egyrészt különleges, másrészt eddig egyetlen egy játékadaptációnak sem sikerült. A Castlevania volt ugye a Netflixen, ami még szintén nagyon-nagyon jó volt. Viszont ott én nem tudom, hogy mit szóltak hozzá egyébként a játékosok, mert én annak annyira nem néztem utána. Szerintem azért elégedettek voltak vele, én úgy tudom.
Én szerintem ez abból a szempontból egy nehéz kérdés, hogy azért azok a játékok azért teljesen mást képviselnek, mint mondjuk egy LOL. Mert ez ma is aktuális, bármennyire nem tetszik ez pár embernek, köztük nekem se annyira most már, de abszolút egy aktuális téma az, hogy LOL, a Castlevania, hát az
meg
kevésbé,
már egy régebbi,
az nagyon a múlté már. Én ezt így látom, én soha nem játszottam a Castlevania játékokkal, a sorozatot imádtam, de szerintem másképp is el.
Igen, szerintem egyébként mind a kettőben annyi a közös, hogy fogott egy fajta játékot, aztán csinált belőle egy olyan adaptációt, amikben nem feltétlen volt teljesen hű mindenben a játékhoz, hanem írt köré egy olyan sztorit, ami képes volt megragadni más embereket is. És egyébként talán az eddig legjobb játékadaptáció az Arkane. Mert a Castlevania, arról ugye beszéltünk, hogy lehet, hogy egy például jobb sorozat, de mint játékadaptáció szerintem az Arkane azért jobban teljesít, tehát több olyan elem van meg benne, amik rendes játékosokat bevonzhatják, tehát amit te is mondtál, különböző ismert fegyverek, meg ugye a különböző easter egg-ek a karaktereken keresztül. Szóval én örülnék, hogyha divattá válna. Azt nem, hogyha divattá válna, mert akkor meg mindig végül az egy negatív vonatkozást is hoz, de én örülnék, hogyha azért nem csak az Arkane lenne az egyetlen ilyen próbálkozás, ahol azt mondják, hogy jó, akkor csináljunk meg egy felnőtt sztorit, rendes videójáték adaptációt, de ne élőszereplősen, hanem animációban, mert jobban áll neki ez a stílus, és határozottan jobban áll.
Ami szerintem egyébként kiemelkedő ebben, hogy valóban beépíti a játék elemeit, viszont nem túlzottan, és nem akar a játék lenni. Ez nagyon fontos szerintem. Úgy, ahogy a Castlevania sem akar a játék lenni értelemszerűen, így az Arkane sem akar a LOL lenni tulajdonképp. Ez például a karakterek harcaiban is megnyilvánul szerintem, ami a játékban teljesen más, hogy működik, és ez egy nagyon fontos, és egy nagyon kiemelkedő, megsüvegelendő döntés volt, hogy elvonatkoztattak, és egy sorozatot akartak csinálni a LOL játék alapján, de nem belőle.
Igen, szerintem ez lehet az egyik kulcsa a sikernek. Én befejezni is igazából annyit akartam még mondani, hogy az egyetlen, ami nem zavar, hanem igazából egy kicsit félelemmel tölt el, az, amit te is említettél már, hogy ugye vannak a championok a league-ben, és akkor azok a karakterek úgy viszonylag sérthetetlenek, és szerintem is úgy kb. Sérthetetlenek ebbe a sorozatba. És azt szerintem azért lesz probléma, vagy lehet probléma idővel, mert nem tudom, meddig akar tartani ez a sorozat, de hát ugye a LOL-nak annak nincs vége. Én meg azt nem szeretném, ha ezt amiatt, mert a LOL-nak nincs vége, akkor az örökké valóságig húznák. Tehát egy idő után szerintem el kell jutniuk majd arra a pontra, hogy úgy döntenek, hogy jó, akkor most ettől el kell térnünk, mert a történet nek az ívét szolgálná, hogyha lekerekítjük, vagy hogyha ténylegesen haladunk valahova benne. Úgyhogy én remélem, hogy ezt a döntést meg fogják hozni. A végén szerintem egyébként a Jace meg a Victor most még életben fog maradni, a Caitlynnek az anyja fog meghalni, mert az egy olyan tragédia, ami nem azt mondom, hogy szüksége van Caitlyn karakterének tragédiára, de még nem érte annyi tragédia, és az szerintem egy fontos motivációja lesz majd neki, hogy a Jinx-el szemben. Illetve, amit Fanny is mondott, én a Mel-t egy picit féltem, azért, mert tartok tőle, hogy az ő halálával esetleg meg akarják alapozni az anyjának, az Embassának a karakter motivációját. És én nem örülnék neki, ha így lenne, mert szerintem is több van még benne. De ezt meg fogjuk látni még.
Hashtag KillJace2023. Ennyit tennék hozzá a történethez.
Egyébként azon kívül, hogy a Jace benne van, hogyha ezt nem tudnám, akkor én is azt mondanám, hogy az ő karaktere az, aki eljutott arra a pontra, hogy tulajdonképpen ki lehetne írni, mert jó, nem is fejlődött annyit, de a sztori szempontjából így végigért az útja. Tehát ő igazából a Hextech megalkotója volt, aki itt a végére elbukott a találmányával, meg az egész városnak az igazgatásával, és akkor ez a vége. Az például egy nagyon Trónokharca első évad végére hasonlító momentum lenne, hogyha ezt bevállalnák. És a kalapácsot meg már láttuk, szóval kuka.
Megérett a halálra.
Igen.
Tehát 2023-ban visszatérünk majd azzal, hogy hogyan sikerült a második évad. Addig is köszönjük szépen a figyelmet. Itt volt velünk Tonó.
Sziasztok!
Fanni.
Sziasztok!
És én Szabó Máté. Sziasztok!